teológus képzéssel kapcsolatos kérdés hangzott el, mire készítik fel a mai teológusokat, illetve, hogy mi az elvárás azokkal a fiatalokkal szemben, akik ma teológiára készülnek.
Rövid lesz a válaszom, mert nem tudok válaszolni erre a kérdésre, ugyanis én nem tanítok a teológián, itt ül az elsősorban ez a szellemi minőség, amit itt látnak a ifjú teológusok, illetve lelkészek. Egyetlen egy aspektusára tudnék válaszolni arra, és ez kötődik az előadásom utolsó részéhez, hogy nagyon hamar elérjük azt majd a Magyar Református Egyházban most már, hogy lelkész túlteremelés lesz, ha szabad ezt így fogalmaznom. Tehát tulajdonképpen a Kárpát-medencét nézve, most nem, azt hiszem 8 teológiánk van, nem 7 teológiánk van a korábbi 3-mal szemben. Ez egy óriási növekedés, tehát nagyon hamar az lesz a kérdés, hogy nem lehetne hát máshova is menni, mint gyülekezetbe. És ma már igazából annak, hogy a lelkészek kis falvakba menjenek, nem az akadály, hogy nem akarnak, vagy nem tudnak menni, vagy nincs elég, hanem az, hogy nem képesek megélni ezekben a kis falvakban. Ezzel kapcsolatban még a kormány tartogat meglepetést, ezt azért hagyáruljam el innen az úrasztalától, tehát a kis vidéki egyházközségek lelkész megtartó képességének a növelésére próbálunk kitalálni valami fajta tisztességes megoldást. Tehát és minél többen lesznek, annál kellemesebb gond az, hogy igazából egy teológiai végzettség az miért csak arra való, hogy valaki pap legyen. Tehát teológiai végzettséggel, esetleg kiegészítő stúdiumokkal rá fognak kényszerülni a teológiák arra, hogy olyan kiegészítő stúdiumokat kínáljanak föl, ami egy lelkészt vagy egy teológiát végzett embert más feladatokra is alkalmassá teszi. És akkor az, hogy az életnek a legkülönbözőbb területein teológiai végzettséggel jelenjenek meg képzett teológusok más szakmákban is, akkor ez a lehetőség ez még jobban még szélesebb lesz, és hagyd mondjam azt, hogy ilyen gondja jelenleg egyelőre a Magyar Református Egyháznak van, csak az evangéliusoknál még mindig lelkész hiány van, a katolikusnak az ismert, majdnem azt mondtam, a sajnálatos események miatt, tehát a cölibátus miatt úgy gondolom alapvetően még mindig hallatlan nagy a pap hiány, tehát elképesztő állapotok vannak. Ma már évente több református teológus végzett, mint katolikus Magyarországon, miközben azért több mint, tehát háromszor többen vannak, hanem még többen. Tehát ilyen helyzet van jelenleg. A szellemi részére mondom, sajnos nem tudok válaszolni, mert én nem ismerem azt, hogy milyen stúdiumok vannak.
Szintén a teológusokra vonatkozott, illetve hát a teológiát művelőkre, hogy nem félnek-e a pápaságnak a mindent maga alá gyűrő hatalmától.
Hát ez a katolikus református vagy katolikus protestáns bizony, ez egy elég nehéz kérdés. Én azt gondolom, hogy bizony a népmozgalmi adatok szintjén a protestáns egyházak eróziója, bomlása az mindig sokkal nagyobb, mint a katolikus. Tehát az, ami én úgy gondolom, hogy hitbelileg hátrány, hogy náluk hallatlan erős az egyházfegyelem, és ez egy embertől indul ki, és sokkal kevésbé a belső meggyőződésre, a személyes hitre appellálnak, mint az egyházfegyelemre, ez népmozgalmi szinten, a befolyás szintjén, ez egy pozitívumként jelentkezik. De én azt gondolom, hogy ne irigykedjünk erre a részére a pozitívumnak. Hát én úgy gondolom, hogy maradjunk annál, hogy mi olyan református hívőket szeretnénk, akik belső meggyőződésből kereszteltetik reformátusnak a gyereküket, nevelik úgy a lányokat, fiúkat, hogy adott esetben egy vegyes házasságban megőrizzék a hitüket, és továbbadják a gyermekeiknek, és így tovább. Ez mindig a nehezebb. Tehát én azt gondolom, hogy protestánsok mindig a nehezebb részét vállaljuk a dolgoknak. Így sokkal nehezebb, mint, hadd mondjam, nagyon csúnyán, most már elment semmilyen Zsolt barátom, mint a kárhozattal vagy a pápával fenyegetve. Azt mondom, hogy ha nem keresztelteted meg a gyereket, akkor elkárhozol. Szóval én azt gondolom, hogy nekünk más eszközeink vannak. Ez az egyházak növekedése és hatalmi viszonyai szintén minket egy nehéz helyzetbe hoz, ez így van. Tehát az, hogy nem lehet mondani, hogy nemzetközi szinten, nem akarom tényleg bántani, már eleget bántottam most a nyugati keresztényeket, mondjuk egy református világszövetség, az egyszerűen nevetséges ahhoz képest, ami mondjuk a Vatikánban van. Pedig nemzetközi szinten azért több százmilliós világreformátusság van. De nem tudunk együtt közösen fellépni, és így tovább. Tehát van, ennek van egy ilyen gyenge oldala, de az erős oldala az az, hogy bizony nálunk, ha nem valóban a hit munkál, minket a pápaság intézménye nem fog megtartani, mint ahogy a katolikusokat megtartotta. Tehát én úgy gondolom, hogy létezik egy ilyen veszély, egy ilyen hatalmi veszély. Ugyanakkor hagyd mondjam azt, hogy Magyarország az ilyen szempontból egy sajátos ország. Erről a katolikusokat kéne megkérdezni, tehát azért ők mindig elég keserű szájízzel emlegetik, hogy Magyarországon gyakorlatilag mióta miniszterelnökök vannak, úgy hármat, négyet leszámítva mindig református miniszterelnökök voltak. És ez a református egyház számára azért hatalmi szempontból is jelentett sok és komoly segítséget. Megjegyzem, vannak olyan teológusaink, akik azt mondják, hogy többek között ez az oka az egyház belső romlásának, mert mindig a református miniszterelnökökbe bíztunk, meg abba, hogy nekünk jó pozícióink vannak kormányzati szempontból, a tisztviselői kar, a hivatalnoki kar. Szóval azt kell mondanom, hogy ez egy református kormányzati rendszer volt legkésőbb a múlt század végétől. A protestáns elem a politikában, a kultúrában már a 16. századtól, de amikor az egyenjogúság 1895-ben eljött Magyarországon, a protestáns elem úgy berobbant a politikába, 1848-ban kezdődött ez, hogy egyszerűen elsöpört mindenfajta katolikus, hogy mondjam, védekezési mechanizmust, de ez egy speciális területe a dolognak. Szóval én azt gondolom, hogy alapvetően bennünket, nekünk magunkat szellemi és lelki módon kell megvédeni a magunk reformátusságát, a pápaság intézményével szemben is, és nem pedig hatalmi eszközökkel. Ez mindig nehezebb, és úgy tűnik, hogy történetileg egy kiszolgáltatottabb helyzet. Itt már hallottunk a holland reformátusságnak a nagyon elesett állapotáról, az tényleg tragikusan elesett állapotáról. Bizony, hát történetileg ez is kijöhet belőle, de kijöhet belőle más is, hogyha az ember azt gondolja, hogy abba bízik, akibe bízni kell, és nem a hatalmi struktúrákban.
Elnézést, egy szót csak megszólítatás okán. Hadd mondjam el, hogy igen, ez a második velünk lojális kormány, de összehasonlítva az első és a második velünk lojális kormányzati munkát, illetve amit mi a saját bőrünkön átéltünk és tapasztaltunk, engedtessék meg, akkor ez teljesen saját magánvéleményként, hogy talán azért, mert akkor még minden nagyon új volt, és egy olyan úttörő utat járt az akkori kormányzat, amihez nem lehetett viszonyítani semmit. Talán lehet, hogy mi vártunk többet, talán mi gondoltuk azt, hogy nagyobbra nyílik az ajtó, nem tudom. Ha így van, akkor elnézését kérem mindazoknak, akik akkor azt gondolták, hogy tárra nyitották az ajtót, mi pedig ezt túl szűknek értékeltük. De való igaz, úttörő munka volt, és mint ilyen, egészen biztosan jó szándék vezette mindazokat, akik abban az időszakban az egyház és az egyházzal kapcsolatos munkát végezték, a többi a tiéd.
Nem egészen pontosan idézett egyik reagálásában sem. Én nem mondtam azt, hogy nem abban az értelemben mondtam azt, hogy ez az első egyházbarát kormány, de eszembe nem jutott volna, természetesen ez a második egyházbarát kormány. Én azt mondtam, hogy vannak olyan lehetőségek, amik akkor nem voltak. Tehát annak az elvnek az érvényesítése, hogy ugyanazért az egyházi elnézés most a politikai nyelvén szolgáltatásért ugyanannyi pénz jár, mint hogyha ezt egy önkormányzat adja, vagy egy állami szél adja, ennek az elvnek a megvalósítása, ez erre most nyílt először lehetőség, és ezt megcsináltuk. Tehát ez egyáltalán nem a méricskérés akart lenni, ez messze vezetne a három kormány egyház politikájának az összehasonlítása. Hát néha eszembe jut akkor, amikor most látom, hogy milyen nehéz bármit csinálni egy kormányzaton belül, akár egy kormányfőnek is, egy miniszterelnöknek is, akkor eszembe jut sokszor így ilyen mély a borzongása, hogy milyen lehetett az első 4 évben. Mikor most azt gondolom, sokkal könnyebb helyzetben vagyunk, sokkal jobb helyzetben vagyunk, szóval ahhoz képest, hogy akkor milyen esélye volt annak a szabadon választott kormánynak, elképesztő, hogy mennyi mindent megcsináltak. Tehát ez abszolút nem ilyen értékítélet akart lenni, egyáltalán nem. Mondom, ami új, ez a fajta szemlélet, még csak nem is a szemlélet úgy igazából, hanem a gyakorlat. A szektorsemleges finanszírozásnak nevezzük ezt. vagy olyan dolgok, amik elképzelhetetlenek voltak, és 4 év kevés is volt hozzá, aztán a következő 4 év még az emlékét is elfelejtette annak például, hogy szektorsemlegesen ma egyházi intézmények bárhol pályázhatnak, ahol más önkormányzati intézmények pályáznak. Tehát ezt megint csak egy templomban mondom el, mert nem akarjuk, hogy növelje a statisztikát. A Széchenyi terven belül milliárdokat osztunk ki egyházaknak arra, hogy építsenek idősek otthonát. És senki nem pályázhat Magyarországon, csak önkormányzatok és egyházak. Tehát azért ez egy abszolút, ilyesmivel mondom, az első 4 évben elképzelhetetlen volt, vagy észrevétlenül most legutóbb egy informatika pályázat, 3 milliárdos informatikai pályázatnak a 10%-át egyházi intézmények kapták meg. Úgyhogy folyamatosan kapjuk a kritikát a püspök uraktól, hogy mi nem kérdezzük meg őket, hogy kinek adják ezeket a támogatásokat, de észre se vesszük már, mert a legkülönbözőbb szektorokban az egyházak magától értetődően pályázhatnak. Vagy egyáltalán megjelent az a kategória, hogy a vallásos turizmust, és most nem a Lourdesról van szó, hogy el lehet menni Lourdesbe féláron, bár az is egy szép és fontos dolog azoknak, akik ezt így hiszik, de az, hogy van vallásos turizmus, és a Széchenyi terven ez egy elkülönített összeg, amivel lehet pályázni, tehát ezek a legkülönbözőbb szektorokban mindenőre betenni az egyházakat, ez erre eddig nem is volt lehetőség. Tehát mondom, egyáltalán nem akartam én itt erre értékítéletként mondani ezt a dolgot. A nagyon sok, azt sem mondtam, hogy nagyon sok önkormányzat átadja az iskolát, azt mondtam, hogy egyre több polgármester kopogtat, hogy szívesen átadná. Hát erre konkrét számokat meg neveket tudnék mondani, ezt most így nem teszem meg, de hát hogyha nem 100%-ig finanszírozza az egyházi iskolákat a kormány, ez törvényellenes jelenleg, ezért be lehet nyugodtan perelni, a siker nagy reményével, tehát én nem tudom, hogy ez hogy van, lehet, hogy túl gazdag a kerület, és még többet tud hozzáadni, de alapvetően ez az alapelv, hogy így kell finanszírozni, és erről korábban másképp gondolkoztak a minisztériumban, ezek most persze részletkérdések, mert a kiegészítő normatívákat így meg amúgy számolták, de hát azért súlyos milliárdok mentek el 98-99-ben arra, hogy az előző kormányzatnak az adósságait törvesszük ebből a szempontból. Nem akarok visszadobni a labdát, hogy talán nem minden egyházi központ, most csak a katolikusokról beszélek természetesen, juttatja el az egész 100%-ot. Tehát itt azért még vannak gondok, hogy nem jut el a konkrét intézményhez az egész, hanem, hogy mondják ezt a surlódási együtthatóval, a pénzeknek bizonyos százaléka megmarad más célokra, amik szintén oktatási célok, tehát lehet, hogy ilyen gondok vannak, de alapvetően ez az alapelv ma már nemzetközi szerződésben rögzítve. És hagyd mondjam azt, hogy ez tulajdonképpen a Hort kormánynak az ítélete, hogy kötöttek egy olyan szerződést a Vatikánnal, amit soha nem akartak betartani, megtaláltuk, amikor elvonultak a minisztériumokból azokat a számításokat, amivel ki akarták játszani ezt a szerződést, ez a kormány pedig törvényi szintre emelte, és garantálta ezt a fajta egyenlő finanszírozást.
Jó pap is hótig tanul, még sose hallottam ezt a kifejezést, hogy surlódási együttható ebben a formátumban. Egészen hátul. Tehát két kérdés hangzott el. Az egyik a határon túlélő csángó magyaroknak a problémája. Ez gondolom nem csak a csángókra vonatkozik, hanem minden határon túlélő magyarnak a sorsára. Illetve a kampányban el fognak hangozni újra azok az érvek, hogy a vallás magánügy, hogy a felsőbb egyházi, illetve politikai, a politikus, kifejezetten politikusnak mi a véleménye erről?
Én úgy gondolom, hogy szokta ezt mondani, Elek István ennek a nagymester, ez a nyelvpolitikai küzdelem folyik, ezt szoktam mondani. Tehát, hogy mit, hogy nevezünk, az egy halatlan fontos dolog. Tehát például, akik szavazni mennek és nem választani, ott én azért gyanakszom mindig, hogy akik még mindig szavazni mennek és nem választani, tehát hogy mit, hogy nevezünk, hogy szavazás van, vagy választás van, és így van ez a vallás magánügy dologgal is. Természetesen kicsúszhat az embernek a száján akkor, ha valaki rá akarja kényszeríteni, hogy most ő mondja meg, hogy református vagy katolikus, vagy hisz, vagy nem hisz, és nem akarja megmondani, de én úgy gondolom, hogy minden a megfelelő kifejezés az egy személyes ügy. És egy személyes ügy természetesen lehet közügy, meg közösségi ügy, sőt, kell is, hogy az legyen egy normális politikában. Tehát úgy gondolom, hogy ezt azért elég könnyű ezt a magánügyet visszalökni azzal, hogy személyes ügy, de az nem jelenti azt, hogy nincsenek közéleti vonatkozásai, ugyanis a magyar alkotmány, és ez nagyon fontos, nem az egyéni vallásgyakorlatot kodifikálta, hanem a közösségit is. Tehát, hogy a vallásszabadságnak elidegeníthetetlen része az a közösségi vallásgyakorlat. Ettől kezdve az, hogy az ember a saját hitét közösségben gyakorolhatja. Ez az egész magánügy dolog úgy, ahogy van alkotmányellenes, azt is mondhatná. Hogyha azt mondja valaki, hogy kizárólag magánügy. A határon túli elsősorban a katolikusokra irányult a kérdés, és nem véletlenül látja, a pápa nélküliségnek vannak ilyen előnyei. Tehát a protestánsok, a reformánsok nemzeti egyházakban élnek. Éppen ezért ma olyan helyzetben vagyunk, például a Felvidék tekintetében, de tulajdonképpen Kárpátalja tekintetében is, hogy az egyetlen magyar püspök az mindig református. Azért, mert a reformátusok nemzeti egyházban vannak, a jelenlegi Szlovákiában van körülbelül 80 ezer református, ez majdnem mind magyar, ezeknek magyar püspöke van, bántják is eléggé ezért, Erdélyi Gézáról van szó, és van 380 ezer magyar katolikus, akiknek még, bocsánat, egy nyomorult segédpüspökük sincs, aki tud magyarul, illetve magyar. Magyarul tudnak egy kicsit, de az még veszélyesebb, mert az hallja, hogy mit beszélnek a szlovákokról, és adott esetben, tehát ez tényleg így van, tudom, hogy csúnyán hangzik, de sajnos Szlovákiában ma az a helyzet a katolikus egyházban, hogy a szlovák katolikusok a katolikusságuk felé helyezik a szlovák identitásukat, és ott gyilkolják szellemileg, lelkileg a magyar katolikusokat, ahol tudják. Hát hallották a nyilatkozatot, ez egyébként a mi aklamunkáknak a következménye, ez a nyílt nyilatkozat. És ezeket ebben a körben el lehet árulni, ugye az történt, hogy a külügyminiszter, de az előbb még itt volt Semmilyen Zsolt államtitkár úr is, folyamatosan, amikor a Vatikánba jártunk, több delegációval, a miniszterelnök is, követeltük a magyar püspököt a szlovákiai magyar katolikusoknak, felvidéki magyar katolikusoknak. Ez most már évek óta megy. Hagy mondjam azt el, anélkül, hogy bántanám a kisebbségi politikusokat. Azt mondta a Vatikán külügyminisztere, Torán érsek, hogy rendben van, csak egyszer mondja már ezt valaki el Szlovákiából is. Na most ugye ott bekerült a magyar koalíció a kormányba, ott volt Csáky Pál, miniszterelnök helyettes, így könyörögtünk neki, hogy mondja már elő is, mert ettől kezdve, most nem nézik, hogy ez egy magyar, ha miniszterelnök helyettes azt mondta, akkor a szlovák kormány elfogadja, és akkor, mert vagy a kormánynak kell nyilatkozni Szlovákiából így, vagy a püspöki karnak. A püspöki kar nem akar majd, akkor a szlovák kormány. Nem mondta el. Ezt aztán a második látogatásnál ezt ő megemlítette, jegyzőkönyvbe vették, és megindultak az előkészületek arra, hogy kineveznek egy magyar püspököt. És erre jött a szlovák püspöki karnak a nyilatkozata, hogy semmi körülmények között nem engedélyezik. Tehát ez a nemzetfeletti egyház, a katolikus, az ennek például ezek a gyengéi. De mondhatnám Horvátországba, Szlovéniába, Vajdaságba, mindenütt ezzel küzdenek a magyar katolikusok, hogy nem tudnak homogén nemzeti egyházon maradni, ami számunkra teljesen természetes. Tehát, hogy ma a 95%-ban magyar katolikusokat egy román érsek irányít Bukarestből, az erdélyi magyar katolikusokat. Ilyen a helyzet jelenleg. És azt kell mondanom, hogy anélkül, hogy a pápát bírálnám, ő sajnos a Vatikán érdekeit a magyar érdekek felé helyezi. Tehát a Vatikánnak az volt az érdeke, hogy az ortodoxiához közelítsen, az oroszok nem voltak hajlandók, mert vita van Ukrajnán, a Konstantinápollyal szintén vita van, és ezért elment Bukarestbe a pápa. És azt kell mondanom, hogy megalázva a saját hívő népét, mert mindenhova elment, csak oda nem, ahol katolikusok vannak. Utána a magyar katolikusokhoz nem ment el Erdélybe, és ezt megdöbbentő volt számomra, a Vatikánban ma is a egyik legnagyobb sikerként értékeli. Mert világméretekbe gondolkodnak, és ott ezek a magyar ügyeknek nincs olyan igazán ilyen jelentősége. Hogy mondjam azt, hogy azért itt van egy elég rendes összjáték, ez is ne tűnjön hivalkodásnak, azért először van a rendszerváltozás ideje óta, hogy minden egyháznak menő támogatásnak, most egy templomépítésről, beruházásokról van szó, tehát plusz pénzekről, a 10%-a a határon túlra megy automatikusan, és az egyházak a saját részükre adott pénznek a 10%-át szintén a határon túli magyaroknak ajánlották fele, belső volt a Magyar Református Egyház, utána az evangélikusok, a katolikusok még gondolkoznak. Tehát ez azért jelzi, hogy milyen viszonyok vannak. Most, hogy mondjam, az embert a saját szándéka ellenére nem lehet boldogítani. Tehát azért ebbe ilyen is van, hogy sokkal óvatosabb duhajok a katolikusok ebből a szempontból, mint mondjuk a reformátusok. De hát az, hogy elnézést, még egy mondat, így van, abba kell hagynom, azért az, hogy a Magyar Egyetemnek az ügyét Erdélybe, mondjuk az egyházak kezébe tette a magyar kormány, és nem az RMDSZ kezébe, azért én azt gondolom, hogy ez egy nagyon súlyos tény, és hagyj idézzek, a tegnap előtt volt, aki tudja, az erdélyi püspökök ebben az ügyben a miniszterelnöknél, elhangzott ez a mondat, a Magyar Egyetem ügye súlyosabb ügy annál, mint hogy kérész életű politikusokra bízzuk. Azt az egyházakra kell bízni. És azért ez egy nagyon nagy dolog, amikor, meg kell mondanom, kisebb, hogy összerándulással veszi az ember tudomás, hogy azért ott ül a magyar unitárius püspök egyrészt, akikkel azért gondok vannak teológiai, meg hitbeli szempontból, meg ott ül a jakubinyi érsek, és köztük az erdélyi református püspök, meg a nagyváradi református püspök, és egy akarattal a Magyar Egyetemnek az ügyét intézik Erdélybe, és nem tudnak velük mit kezdeni, mert egyházi intézmény. Ha az RMDSZ alapította volna, régen ellették volna. Így viszont azért a sikernek bizonyos reményével veszük fel a küzdelmet, hogy egyszer ezek akkreditált intézmények lesznek, és hagyd mondjak újra egy katolikus barát kijelentést ebből a szempontból, ha nem fogják akkreditálni a román hatóságok, akkor a Pápai Lateráni Egyetem fogja kiállítani az akkreditációt, ami jelenleg nemzetközi szinten a legkomolyabb akkreditáció. Szóval egy vatikáni lateráni egyetem által elismert romániai egyetem azért azzal, hogy Bukarest nem nagyon tud lépést tartani. Tehát azért a katolikus egyháznak meg ilyen lehetőségei vannak.
Szeretném, szép dolog az önmérséklet. 3 percünk maradt. Engedtessék meg, hogy egy fiatal kérdés is elhangozzék, és utoljára az öné, jó? Nincs rá több időnk. Elnézést kérünk mindenkitől, de elmondtam az elején. És tehát a népszámlálással kapcsolatos, a második pedig a jelenlegi kormánynak milyen ifjúságpolitikai elképzelése van, amelyik az ifjúságot az egyházak felé tudná irányítani.
Ez egy érdekes dolog, hogy ez milyen konzervatív az ország. Ugyanis, ha megnézzük, innen indulok, az 1%-os felajánlásokat kísértetiesen az az arány jelenik meg a felekezetek között, ami az utolsó hivatalos népszámlálás, amikor kérdezték a vallási hivatartozást, az 1941-es népszámlálásnak az arányai jelennek meg a mai Magyarország területére vetítve. Tehát körülbelül egy 20%-os reformátusság, egy 4-5%-os evangélikusság és egy 65%-os katolikusság. Ez volt az arány, és ez tartja az 1%. Tudom, hogy mi egy harmadra szoktuk mondani, de ezek a számok, úgyhogy ezzel sajnos szembesülnünk kell. Miután az embereknek a 90%-a, a megkérdezettek 90%-a nyilatkozott a vallási hovatartozásáról. Ennek valószínűsíthetően 80-90%-a vallásosnak mondta magát, és ennek a 99%-a ebből az arányba fog megjelenni, úgyhogy körülbelül ezekre a számokra számíthatunk, de eredmények hivatalosan csak jövő februárban lesznek. Ez egy nagyon hosszadalmas dolog, Amerikában is másfél évig tart az eredmények földolgozása, és a választható kérdések vannak a végén. Tehát először, most júliusban már lesznek eredmények arra, hogy hányan vagyunk, hány férfi és hány nő, tehát az ilyen alapadatok meg lesznek, de ezek a finom adatok, ezek igazából hivatalosan csak februárban. Mi novemberről fogjuk tudni, belső használata a kormányzaton belül, úgyhogy én egy kis félelemmel várom, mert ennek alapján akarják osztani a jövő évi támogatást, és hát majd meglátjuk, hogy milyen arányok lesznek itt katolikus-református viszonylatban. Az ifjúságra azt tudom mondani, hogy van külön a miniszterelnök hivatalon belül, én magam is benne vagyok a kuratóriumban, egy olyan program, ami kimondottan a keresztény ifjúsági szervezeteknek van például kiírva, egy több 10 milliós program, amire lehet pályázni csak a 4 történelmi egyháznak. Ilyen apróságok vannak, ezen belül pedig programfinanszírozás, a keresztény vezetőképzőknek a 100%-os finanszírozása, és így tovább, de hát én ebben igazából nem vagyok illetékes, ifjúsági és sportminisztérium egyik államtitkára az előbb itt tenni. Már kiment, úgyhogy őt kellett volna megkérdezni, éppen én láttam, hogy behallgatott itt az előadásba. Tehát megint jellemző példa, lehetett pályázni mindenfajta ifjúsági pénzre egyháziaknak is. Megnéztük az első év után, egyetlen egyházi ifjúsági szerzet nem kapott egy fillért se. Ezért csináltunk egy külön alapot, csak érték, ez mindig egy nehéz dolog, mert a külön alapot azt el lehet törölni. Az, hogy lehessen pályázni és lehessen kapni is, az meg egy másik politikai.